Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélget. A beszélgetés harmadik része következik.
Ha most sorra vennénk, hogy mik a mai magyar társadalomnak az ilyen fájdalmai, mik a mi bajaink? Nézzük meg ezeket, hogy hogy látja püspök úr, hogy a mai magyar társadalomnak mik az igazi, mély problémái ma. Azért is kérdezem, mert mi ezekkel akarunk foglalkozni.
Problémák sokaságával állunk szembe, tehát itt is megint csak arra kell utalnom, hogy biztos, hogy a teljesség igénye nélkül mindenki, aki ahol van, onnan látva a világot, tudja felfedezni a nehézségeket. Én, amit legfontosabbnak tartunk, hogy az emberek elfelejtettek emberek lenni. És ebben sok minden benne van. Egy olyan fajta, nem antihumánus, hanem egy olyan embertelen közeg vesz körül bennünket mindenütt, ami sok fájdalmat és keserűséget okoz az emberek számára. A törtetés, a munkahelyen is, hogy én kapjam a jobb beosztást, egyáltalán, hogy munkám legyen, átgázolnak az emberek egymáson. Tehát egy olyan fajta világ, ahol bezárkózik magába, hallgatja a zenét, útközben is nem áll szóba senkivel, sem a metróban, sem a buszon, sem a vonaton. Nem az érdekli, hogy ki ül mellettem, hová megy, mi a baja. Ez régen olyan természetes volt, hogy ha utazott az ember, akkor beszélgettek egymással az emberek. Nagyon érdekes beszélgetésekre emlékszem, ugye nekem át kellett annak idén már gimnazista koromban is utazni az országot, és egész nap utazott az ember, de nagyon érdekes beszélgetések alakultak ki, még a vonaton is, de a mindennapokban nem figyelünk eleget egymással, önmagunk problémáival vagyunk elfoglalva, és ebből egy olyan fajta befelé fordulás következik, ami szükségszerűen rombolja az ember személyiségét, boldogságérzését, nem tud ember lenni. Ezt tartom a legnagyobb problémának, de hát természetesen emellett sok minden más is, de ebből következően jelentkező problémák, a családunknak a problémája, de hát ezzel köszönhet, fogok emlegetni. Ugyanakkor az elköteleződésnek, a hűségnek a hiánya, hiszen meggyőződésem, hogy a mai ember is képes lenne hűségesen megmaradni a házasságban, a párkapcsolataiban, a szolgálatában, hogyha tűrőképessége edzettebb lenne. Sajnos a szülők nem tanítják meg a gyereket küzdeni dolgokért, nem igazán afelé segítik, hogy amit el akar élni, azért ő maga tegyen valamit. Mindent készen akarnak neki fölkínálni. Nekem nem volt rá lehetőségem, neki sikerüljön. Nem tesznek vele jót, mert ha nem tanult meg a gyerek érte küzdeni, mihelyt valami másra van ingerenciája, és azt már nem tudja megszerezni, akkor keserű a világ, akkor átgázolva mindenkin és mindenen próbál érvényesülni. Nem. Meg kell mindenért küzdeni, és többek között ezért is nagyon hálás vagyok szüleimnek, hogy én gyerekkoromtól kezdve, mióta eszemet tudom, mindig dolgoztam. Nem tudtam elviselni, hogy a szüleim dolgoznak, értem ráadásul, és én ne dolgoznék velük. Gyermekkoromban van egy nagyon érdekes élményem, nagyon kicsi voltam még, de hát a szomszédban nagyobb gyerekek voltak nálam, és ők már jártak kapálni a szüleikkel, és én még nem mehettem, nekem annyi feladat adtak, hogy adjak a disznónak, csirkéknek enni, aztán majd jönnek haza. És emlékszem rá, hogy kikönyörögtem édesanyámtól, hogy én is hadd menjek utána, a miséről hazamentem, ugye ahol ministrálni mentem, hadd mehessek utána kapálni. Jó, rendben van, szomszédból kérd el a Anci kapáját, az egy nálam 3-4 éve idősebb leányzó volt, van egy kapája, kérd el, és fú, hát egy nagyon büszkén, mint a felnőttek, vállamra véve a kapát mentem végig, azt hittem az egész falu engem néz, hogy ez a gyerek kapával vonul végig, és ahogy kelt föl a nap, egyre melegebb lett, édesanyám mindig visszaforult a soron, hogy tudjak vele haladni, besegített, de amikor már nagyon meleg volt, akkor megkérdezni, édesanyám, tessem, mert nincs nekem lázam. meg se néz, és mondta, de biztos, hogy lázadban menjél haza, és amit mondtam, lásd el a jószágokat, és majd jövök én is haza. Tehát ez az élmény, hogy nem tudja a gyermek, ha egészségesen nevelik, elviselni azt, hogy a szülei érte dolgoznak, de ő meg nem tesz érte semmit is. Szeretném, mindig ezt mondtam, családpasztorációval sokat foglalkoztam, azt kértem anyukáktól, apukáktól, hogy vonják be a gyereket, ne azt mondják, hogy ezt most gyorsan kell megcsinálnom, te csak játsszál, vagy nézd a tévét, vagy valamit, vagy számítógépezzél, hanem engedjék oda. A gyereknek az a legnagyobb öröm, hogyha együtt tud valamit tenni a felnőttel, és ez fogja számára az örömöt megadni, hogy ő is tett valamit a családért, és így válik majd felnőttként is egészségessé, hogy ő természetesnek vegye, hogy nem kiszolgálják, hanem ő akarja a másikat kiszolgálni, mert a szeretet szükségszerűen ez fogja benne fölébreszteni. Ezt is hiányolom, ezt is sok szempontból nem látom érvényesülni a társadalomban, de akkor ugyanitt ebből már következik a házastársi hűség megtartása, egymás mellett egymás áldozatok árán való hordozása is, és nem menekülök a nehézségek elől, nem csak a pillanatnyi érzéseimnek hódolok, hanem megmaradok a házassági ígéretekben, van jóban, rosszban, megmaradunk egymás mellett. Sokszor mondtam, hogy csak nézzenek magukba, hogy nem ott volt az életük a legszebb, amikor együtt küzdöttek meg valamiért, és ez az együtt meghozott áldozat a szerelmet, a szeretetet erősebbé teszi. Erre törekedjünk. Sok mindent lehetne felsorolni, hogy miben látom a problémáinknak a gyökerét.
Ja, ma ilyen boldogság lidérc fények vonzanak bennünket. Oké, a boldogságot keressük, világos. Ennyi papi tapasztalattal, egy igazán egészséges szemlélettel, egy vidéki szemlélettel, és ez nagyon pozitív értelmű. Tehát hogyan tudna az ember megfogalmazni, hogy szóval mitől lesz az ember boldog? Tehát mik a tényezői a igazán a boldogságnak?
Hát amit Jézus megfogalmazott, nem tudok bölcsebbet mondani, mint az, amit Jézus mondott, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Ez a házasságban, a szolgálatban, a munkahelyen, mindenütt, a társadalom minden szintjén és minden emberi kapcsolatban ez, hogy ne önmagunkra figyeljünk. Ma elsősorban az egyén boldogságára terelik a figyelmet, abszolút, de elszakítva a többi ember boldogságától. Én csak akkor lehetek boldog, ha a másik életét boldogabbá tudom tenni, akkor abban én magam is boldog leszek, de amikor csak arra terekszem, hogy ezt vedd meg, ettől leszel boldog, költőt szoktam idézni, olyan világosan fogalmazott Vörösmarty, kincshír gyönyör legyen bármint özön a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szív öröm. Mert nem ebben áll az igazi boldogság. Tehát én ezt látnám a legfontosabbnak, hogy megértsük, hogy a magam boldogsága és Isten boldogságra teremthet bennünket, csak a másik ember boldogságának a szolgálata által lesz az enyém. Nem lehetek a másik ember boldogsága nélkül boldog.
Na, itt van egy hatalmas fal, mert ugye nemzedékeknek az én boldogsága van odarakva az orra elé, hogy ezt kövess. Szóval ez van az orrába karikaként belehúzva, és így van vezetve. Ehhez mi kell, hogy az embernek lehessen a tantusz, hogy én nem tudok egyedül boldog lenni. Mik azok az élethelyzetek, amikor felismerem, hogy a boldogság az nem itt van, hanem valahol egészen máshol. Itt mik a papnak a tapasztalatai?
Egyetlen utat látok, hogy elvezessük a gyerekeket. Sokszor mondom a hitoktatóknak, nem elég az, hogy a hitismereteket átadjuk. A hit életre való nevelést kell elérnünk. Ez viszont az iskolai hittanban nem elegendő. Ez nem ott fog történni. Sajnos a családok nem mindegyik tudja biztosítani azt, hogy a hitre nevelje a gyermeket, holott így működne a hittan is, hogyha otthon is a hit szerint élnének. De el kell vezetnünk, meg kell tapasztaltatnunk azt, hogy azáltal ő nem lett szegényebb, hogy a másiknak ajándékozott tárgyi dolgot, időt, figyelmet, szeretetet ne begyűjteni akarjunk, hanem adni akarjunk. És itt, amíg ezt valaki meg nem tapasztalja a legapróbb dolgokban, addig magyarázhatunk, teoretikus igazság lesz csak, amit mondunk, amit Jézustól idéztem az előbb, hogy senkinek sincs nagyobb szeretet, mint aki életét adja, ebben áll. És hadd mondjak egy egészen közeli példát, valamelyik nap találkoztam egy orvossal, aki látom, hogy ő orvos, az orvos csupa nagybetűvel, pedig egy fiatal ember, de látszik, hogy teljesen elkötelezettje annak a szolgálatnak, és csak úgy mellékesen jegyezte meg, hogy ő mindenkinek ezt a figyelmességet akarja adni. Valamit ezt érzem, hogy a másokért való élés, az legyen élmény mindenki számára, mert anélkül nem fog tudni boldog lenni. A világ ma az diktálja, hogy önmagadban lehetsz boldog, és mások boldogtalanságának az árán is boldog lehetsz, meg arra törekedjél. Fordítva igaz, ez egy önmagából kifordult világ ezzel a mentalitással, és azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek, papoknak itt van különösen nagy felelősségünk, hogy szembe menve, a pisztráng életet élve, amit Mécs László leírt, hogy a keresztény élet pisztráng élet, szembe kell úszni az árral. Ezt föl kell tudnunk vállalni, mert ha nem, akkor mi leszünk áldozatai ennek a mentalitásnak. Remélem, hogy fog sikerülni.
Az egy nagy dilemma előttem. Ez teljesen igaz, hogy élünk egy bezárt életet, minél jobban elszigetelődünk, a gyerekeink már csak a technikai eszközökön keresztül vannak kapcsolatban egymással. Mi töri ezt át? Gyakorlatilag mit tudunk mi tenni, hogy ezt átvigyük? Egy-egy embernek tudunk példát mutatni esetleg, vagy hat, vagy nem. De itt, hát egy, ahogy nemzedékek átélték az elszigetelődés, az egyáltalán nem törődés, a kiszolgáltatottság, az érzelmi, egzisztenciális kiszolgáltatottság, a belső értékeinek a lebecsülése, vagy lebecsmérlése élményét, ennek két és fél nemzedék. És az is igaz, hogy ehhez sok idő kell. Én politikában voltam, azt hittem, ez, mint a kutya, lerázzuk magunkról, és kész. Hát nem így van. Micsoda naivitás volt ez az egész. Szóval mit tudunk gyakorlatiasan tenni? Szóval, mert ennek meg kell változni, mert ha nem, akkor vége. És nem bért rá senki büntetést, hanem mi magunk kihúztuk magunk alól a talajt, ennyi. De hát ez nem maradhat így, és nem látom, hogy komoly, nagy folyamatok elindulnának valahonnan. Mint a folyók újra elöntik a földet, és termékenyé teszik.
Én csak abban bízom, hogy a folyó nem úgy indul el, mint ahogy Budapestnél folyik a Duna, hanem kis apró forrásból buzog föl. Jártam a Fekete Erdőben a Duna forrásnál, úgyhogy láttam, hogy miből indul el a Duna. Én ebben hiszek, hogy többen legyünk, és egyre többen legyünk, akik merünk a korszellemmel ellentétesen gondolkodni, cselekedni, ezt tovább tudjuk adni. Thomas Merton írja egyik könyvében, hogy senki sem sziget. Így van, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, hogy az én életem is azzal lesz boldogabb, ha másokhoz csatlakozom, ha másokkal töltöm a szabadidőmet, ha másokért élek, ha másokért teszek valamit, akkor abból kis korallzátonyok fognak kialakulni, és már szigettén, egyre nagyobb szigetté fog válni, netántán kontinensé is alakulhat. Ez nem csak egy illúzió részemről, hanem a tapasztalat is az, hogy ahol valami jó elindul, az képes növekedni. Nem mindig van elég kitartás a jóban, és ezért esetleg megreked a dolog, de nekünk keresztényeknek ezt talán tudatosítani kell újra és újra, hogy a jóban való megmaradás. Szent Bernát írja, hogy Isten csak a kitartást jutalmazza. Ki tudunk tartani a jóban csalódások ellenére is, akkor az növekedni fog. Az utóbbi időben nagyon sokszor kellett a jubileum kapcsán karitászosokkal találkoznom, karitász önkéntesekkel. Tudomásul kell venni, hogy bizony még a karitászban is az önkéntesek száma megcsappant, mert felnövekőben van az a nemzedék, aki már nem akar önkéntesen, térítés nélkül, csak másokat segítve cselekedni, pedig ott van a nagymamája, a nagypapája, ott van még az édesanyja, édesapja, de a következő generáció már nem képes, nem kész ugyanezt tenni. Ebben nyilván közrejátszik az is, amit ezenek a önkéteseinknek mondogattam, hogy rengeteg csalódás éri az embert. Ezt is bele kell kalkulálni. és aki igazán akar és tud szolgálni, szeretni, akkor az ezen túl tud lépni. És nem fogja a saját sebét nyalogatni, a saját sérüléseivel küszködni, nem fog ebben elkeseredni, mert azt is tudja, hogy Jézust is megalázták, Jézus is csődöt mondott néhány helyen, mi is csődöt mondhatunk. Nem fog nekünk sem minden szabad sikerülni. Sőt, ha minden sikerül, azt szoktam mondani, akkor már valami baj van. Most nézzük meg, hogy mit csináltunk rosszul, mert ha probléma nélkül mennek a dolgok, akkor mindig előbb-utóbb kiderül, hogy valamit elhibáztunk. Tehát nem kell ettől megijedni, hanem ezt a kitartást, ezt a hűséget, ezt az áldozatosságot tovább kell vinni, mert biztos vagyok benne, hogy az Úristen annak meg fogja adni a gyümölcsét, akkor is, ha most nem látjuk. Nem tudunk nagy tömegeket azonnal, egyik napról a másikra áttéríteni egy másfajta gondolkodásra, cselekvésre. Ha egy-egy embert sikerül ebben mélyebben bevinni, akkor én azt gondolom, hogy ő is fog tudni valakit, vagy valakiket, és akkor lassan-lassan ez a közösség hatást fog tudni kiváltani.
Ezt az örömöt, amit tud adni a, most hívjuk szolgálatnak, bárminek nevezhetjük, azt átéli az ember tényleg. Tehát ez egy nagy ajándék. Túl ezeken az általánosságokon mit hordoz magában a pap? Ha kérhetném, hogy idézzen fel ilyen eseteket az életéből. Ott valami megváltozott, mert ott valamit tettünk közösen. Bármit, amit az ember tett, és látta, hogy annak életformáló hatása lett. Lehet, hogy nem is gondolta át, hogy ennek az lesz a hatása, de látja az eredményt. Ezt nagyon, nagyon szeretik a hallgatóink egyébként az ilyen nagyon konkrét dolgokat, mert ugyanis akkor tovább tudják adni, és az ő életükre le tudják fordítani, ezért is kérdezik.
Annak idén, amikor én a papi szolgálatomat elkezdtem, egy nehéz szituációba kerültem arra a plébániára, ahová kerültem, talán nem fontos a rádió mikrofon előtt elmondani, hogy miért alakult ki ez a nehéz szituáció, de azt én tudtam, hiszen még a tudományos fokozat megszerzésében is ez vezetett, hogy a családokkal, a házassággal próbáljak valamit kezdeni, mert az a 80-as évek közepén már érezhető volt, hogy válság tünetek tűntek föl, nem csak a nyugat-európai társadalmakban, hanem nálunk is. Tehát én nagyon tudatosan készültem arra, hogy papként mit szeretnék csinálni, és hát elindítottam a szervezését, újra szervezését az ifjúsági hittannak, szervezését a családcsoportnak, ami nagyon nehezen ment emiatt a nehéz szituáció miatt, de láttam, hogy a feleségek könnyebben megszólíthatók, hogy ilyen házasok csoportjára jöjjenek, de ők nem boldogultak a férjekkel. És akkor egy-két alkalommal összeesküvést szerveztünk a férjek ellen, úgyis a gyerekeiket megtanítottam hittanra, tehát nem is nagyon kellett keresni az okot, megbeszéltük, hogy elmegyek családlátogatásra, az anyuka fölkészíti a férjet, és akkor majd csak lesz valami. De hát ezek a látogatások döntő rész arra irányultak, hogy az apukát is be tudjuk szervezni, hogy ő is eljöjjön erre a házasok találkozójára, ne csak a feleség, és több olyan házaspár esetében sikerült a férjeket elhozni, akik nagyon vallásosan éltek gyerekkorukban. Aztán nyilván a korszellem miatt kevésbé voltak olyan buzgók, vagy már nem is jártak templomba, de legalább a családot nem akadályozták ebben, és ezen látogatások felszakították bennük azt a gátat, hogy végül ők is eljöttek. De még ami nagyobb fontosságú volt, hogy biztattam őket, hogy ők ismerik a volt gyerekkori társukat, aki nem jár már templomba, vagy ismerik a munkahelyükön, azok a jó emberek, de nem jönnek a templomba. Mikor egy-egy egyházközségi rendezvény volt, akkor mindig megkértem őket, hogy nézzen körül mindenki maga körül, és egyet-kettő szólítson meg közülük. Arra a feladatra jöjjön segíteni. Mind kész volt, és nem egy, nem kettő, nem három utána mondta, hogy neki ez volt a kapaszkodó, hogy újra eljárt utána a templomba, újra jött szentségekhez járulni, mert akkor valaki megéreztette vele, Jóska Pista megéreztette vele, hogy ő is fontos lehet ebben a közösségben. Tehát azt gondolom, hogy ilyen személyes megszólítások, nem is azonnal vallásos dolgokban, nem imádságban, de egy konkrét tevékenységben érzi azt, hogy ő is tud másokért tenni valamit, és ez a másokért való tett már utána megkönnyítette számára, hogy ne csak arra az egy akcióra, hanem utána több dologra is kész legyen ebben a társaságban részt venni, és utána buzgó tagjai lettek a családközösségünknek is. De most ez jutott eszembe, más vonatkozásukban is ezt többször átéli az ember, hogy sokszor egy személyesség, egy megszólítás az, ami képes az embert más irányba fordítani. Mert igazából arra vágyik, csak ki sem mertem önmagának sem mondani, hogy neki arra szüksége lenne, viszont amikor abban valamit már tett, akkor érezte, hogy ez az az irány, amit eddig is keresett, és onnantól kezdve készséges és igyekvő tagja lett a közösségnek.
Kedves hallgatóink, Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Prontvai Vera beszélgetett. A beszélgetés negyedik részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu